Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ecsét szélén, festői környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik. Augusztus 20-án a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egriesek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával 16 órától várják az zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig zenés Mária köszöntőt hallhatnak Köles Éva népdalénekes előadásában, majd tehát 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kápolna alapjait 2002-ben tették le, majd a 2003-ban kezdődött munkálatok végeztével 2004. augusztus 15-én szentelte fel Veres András, akkor még Szombathelyi megyés püspök. Az elmúlt két évtizedben tovább épült és szépült a kápolna és környezete, évről évre egyre több zarándok keresi fel a helyet. 6 arany, 7 ezüst és 6 bronz, összesen 19 érem, ennyit szereztek a párizsi olimpián a magyar sportolók. Az Indexen is közreadott éremtáblázat szerint ezzel Magyarország a 14. helyet szerezte meg az összesítésben. Velünk szomszédos országok tekintetében kiemelkedő a teljesítmény, közülük senki sem került be a top 20-ba. Megváltoztatta korábbi véleményét Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, és jövőre lejáró mandátum után már nem kíván elnök lenni. A hír azért meglepő, mert korábban még azt mondta, a párizsi olimpia után dönt a folytatásról. A Magyar Nemzet szerint azért gondolta meg magát, mert túl sok botrány övezte a párizsi olimpiát. Az egyik ilyen a női ökölvívó torna gender botránya volt, a triatlonosokat és a nyíltvízi úszókat pedig a szennyezett Szajna folyóba kényszerítették, többen, köztük a magyar Fábián Bettina is kórházba került. Az ukrán importméz mennyisége meghaladta az előírt több mint 44 ezer tonnás uniós kvótát, így az Európai Bizottságnak két hete van megindítani a folyamatot, melynek következtében ismételten csak vám megfizetése mellett érkezhet méz Ukrajnából az Európai Unióba, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Mint írták, az évente 10-20 ezer tonna mézet Nyugat-Európába exportáló magyar méhészet számára kulcskérdés, hogy az ottani piaci lehetőségeink javuljanak, mivel az oda Európán kívülről érkező rendkívül alacsony árfekvésű méz beszűkítette a külpiaci értékesítési lehetőségeket és leszorította a hazai árakat. Az ukrán elnök elismerte, hogy az ukrán hadsereg offenzívát folytat Oroszország nyugati Kurszki régiójában. Volodymyr Zelenszky televíziós beszédében azt mondta, hadseregem az agresszor területére tolja a háborút. Ez 5 nappal azután történt, hogy Ukrajna meglepetésszerűen hadműveletbe kezdett Oroszország területén, ami tömeges evakuálásokat váltott ki a határ mindkét oldalán. Állítólag óriási sikereket értek el. Egyes információk szerint már pénteken 27 orosz település sikerült ellenőrzésük alá vonni, így összesen 520 négyzetkilométernyi területet szálltak meg, de az előre nyomulás nem állt le. Az orosz erők erre brutális támadásokat hajtottak végre az ukrán civilek ellen. Fehér Oroszország harckocsikat vezényelt az ukrán határhoz, miután a belorusz hatóságok állítása szerint az ország légterében több ukrán drónt is lelőttek. A hivatalos tájékoztatás szerint az alakulatokat készültségbe helyezték további parancsok végrehajtására, írta az MT. Nem sokkal korábban Alekszandr Lukasenka, fehér orosz vezető, elrendelte Homel és Mazér térségének megerősítését az ország délkeleti részén, a csapatok feladata reagálni az esetleges ukrán provokációra, ahogy fogalmaztak. Donald Trump republikánus elnökjelölt kampánystábja bejelentette, hogy feltörték a belső kommunikációjukat és Irán állhat a támadás mögött, írta a Telex a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Az iráni ENSZ képviselet tagadta a vádakat, de az incidens tovább éleszteti a feszültséget a két ország között, amely Trump elnöksége alatt egyébként is különösen feszült volt. Arcfelismerő rendszer alkalmazását tervezi a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények elköveteinek felkutatásánál Németország. A nyomozók összehasonlíthatják az iszlám állam tagjairól készült internetes videókat a közösségi médiában található képekkel, hogy információkat szerezzenek az érintettek tartózkodási helyéről. A bűnüldöző hatóságok régóta követelik az ilyen erőforrásokhoz való hozzáférést. A német kancellár aggodalmát fejezte ki Benjamin Netanyahu izraeli kormányfővel folytatott telefonbeszélgetésében a palesztin-izraeli konfliktus lehetséges kiszélesedése miatt, közölt a német kormány egyik szóvivője. Olasz Scholz egyben egyértelművé tette, hogy Berlin határozottan elítéli az Irán, illetve a Hezbollah, libanoni síta mozgalom és mások részéről érkező fenyegetéseket Izrael biztonság ellen. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul majd. Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe, várhatóan péntekig. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus augusztus 12-én hétfőn. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az EGRI stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus kolléga Somogyi Márton nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot, köszöntlek szép mai nap, csodálatos. Isten végtelen jóságát mintegy rendelkezésünkre bocsájtja, hogy a teremtés örök célját folytassa bennünk. Neked ajánlom fel, Uram, ezt az új napot. Bárcsak engem mindinkább benső egyesülésben talán a szíveddel, és minden pillanatban, mindenbe és mindenkibe belevetíthetném örök szereteted. Vezess engem felét tartó menetemben. Nyilatkoztasd ki nekem isteni szándékaidat velem. Nyisd ki azokat a kapukat számomra, hogy odajussak, ahová te akarod, és hogy minden reggel halljam, lép be ezen a kapun, egy munka vár rád, ne vesztegesd el idődet. Vagy lép be ezen a kapun, és haladj át ma, fogadd el az örömöt és a megpróbáltatást, mely mögött te rád vár. Igen, köszöntlek, szép mai nap. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat Anatole France fogalmazta meg, nagyon egyszerűen, egy egyszerű kis mondatban, de benne van minden, hiszen szerinte a szív észt ad, de az ész nem ad szívet. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Klárákat, a név latin eredetű, jelentése világos, ragyogó, híres. Isten éltesse sokáig minden kedves Klára nevű hallgatónkat. Gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre is, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Érdekességként megemlítem, hogy ma van a fiatalok világnapja. Napköszöntő című műsorunk folytatásában pedig javaslom, hogy tekintsük át együtt, milyen műsorokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, amelyben ez alkalommal a kötőszöveti masszázsról beszélgetünk, Lendvai Tíme a masszőrrel. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. Ezután a hasznos információké lesz a főszerep, közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal, közlekedőkkel, a várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és még orvos meteorológiai jelentéssel is várom Önöket. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk Rónai György 6 vers a korintusiakhoz című versének 4. részét. A költeményt Blaskó Balázs színművész tolmácsolja majd nekünk a Napverse című kis műsorunkban. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből olvasunk fel egy újabb részletet. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban pedig Boldog Bernhard Lichtenberg, német áldozó, pap, vértanú, valamint Vernahegyi János életéről is beszél majd dr. Katona István püspökatya. És a Szent Mise után természetesen visszakapcsolunk majd rádiónk Egri stúdiójába, és akkor elmondjuk a legfrissebb híreket. Nos, a napszentjének élettörténete után pedig a napimáját is meghallgatjuk, és néhány perccel 8 óra előtt még programajánlóval is jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Így hangzik tehát a ma reggeli műsorkínálatunk, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Nekem a Balaton, a Riviera, napozni ott szeretek a homokon. Nekem csak jó estét, a Bonasera, nem töröm más szavakon, a kobakon. Nekem a Gellért hegy, a Himalája, bár kicsit alacsonyabb, mint a gadás. De nyári éjszakán igazi bája, szavamra van olyan szép, mint bármi más. Soha se kergetek,
Nem!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal egyebek mellett a kötőszöveti masszázsról beszélget Lendvai Tíme a masszörrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A masszázs egy kifogyhatatlan téma, vagy legalábbis most még annak tűnik. Lendvai Tíme, a miskolci masszőr van itt velem, akivel átvettünk már sokféle masszázs típust, illetve aztán átértünk az ilyen kor szerinti megoszlásra. A gyerekek masszázsa után most éppen eljutottunk mondjuk a kamaszok, kiskamaszok masszázsához, tehát az ilyen tizenévesekről beszélünk, mert hogy mindenhol van valami specialitás, itt mondjuk akkor micsoda, vagy itt mire figyelünk, a serdülésre gondolom én.
Igen, itt a serdülésre figyelünk, a növekedésre, a fiú és a női hormonok már ilyenkor beindulnak, ugye, mert ugye a tinédzser masszázs az olyan 21-24 éves korig tart általában, addig szokott kinyúlni a csontoknak, az izmoknak a fejlődése, a hölgyeknek a serdülése, és ilyenkor erre figyelünk oda, a növekedésre, amikor ugye elkezdenek fájni, ilyenkor fájnak a csontok, nyúlnak, az izmok nyúlnak, ilyenkor azért kell a masszázs, hogy segítsük a fájdalomnak a csillapítását. Ilyenkor az izmokat masszírozzuk jobban odafigyelünk az ilyen dolgokra, amikor elkezdenek a gyerekek serdülni, hogy ne legyenek fájdalmai, izomfájdalmai, mert begörcsölhet a vádlijuk, a talpuk, és ilyenkor ezért szokták hozni a szülők a gyerekeket masszíroztatni. Vannak itt is, akik mondjuk sportmasszázsra járnak, ilyenkor is lehetnek törések, ezzel kapcsolatban is ugye szoktunk akkor masszírozni, ilyenkor gyújtmasszást alkalmazunk, vagy nyirokmasszást alkalmazunk. A lányoknál is ugye ilyenkor már beindul a menstruáció, ilyenkor a menstruációs görcsöket segítsük a fájdalmakat csillapítani vele. Itt is ugyanúgy, mint a kisgyerekeknél vagy a babáknál, itt is segít, ha a szülő is otthon masszírozza a szülő gyerek kapcsolatában, ugyanúgy, akkor a gyereknek az iskolában való tanulásban is rá tudunk segíteni, ellazítjuk. Ilyenkor ugye a gyerekeknél, a serdülőknél sokkal többet előfordulnak a konfliktusok már, a lányok között főleg inkább, és ilyenkor, ahogy masszírozzuk őket, megnyugszanak. Sokkal jobb a stresszoldó képességük, jobban fogják tudni a stressz oldani. A tanulásban is van, akinek nagyon-nagyon sokat lehet ezzel a masszázstechnikával, különböző masszázstechnikákkal, ugye különböző pontokat nyomkodunk itt is.
Uh-huh. Most olyan gondolkodtam, hogy igen, az ilyen tiniknél vagy a kiskamaszoknál is azért mindig van ez a semmi nem jó, mindenre nemet mondunk dolog, vagy amit mondtál, hogy konfliktusosabb az életük már akár a szülőkkel, akár a társakkal. Tehát innentől kezdve lehet, hogy akkor, ha most így kapcsolnak a szülők, hogy jó, hát ez ha segíthet, akkor jöjjön egy masszőr, vagy akkor vigyük a gyereket masszőröz, hát akkor kevesebbet fog kötekedni. Tehát, hogy akkor ez lehet, hogy benne van?
Igen, ez előbb.
Masszázs mindenre jó tulajdonképpen.
Masszázs, igen, mindenre jó, csak tudni kell, hogy mikor, kihez, hogy érünk hozzá, vagy milyen problémával jön hozzád a gyereket. Ha növekedéssel kapcsolat, úgyis kikérdezed, mikor megjön, akkor kikérdezed, hogy milyen problémái van. Ilyenkor a szülőt kiküldöd, ha elhozzák masszázsra, akkor a szülőt általában én ki szoktam küldeni. És ugyanúgy kezelem a tinédzsereket, már ugyanúgy kell kezelni, sőt a gyerekeket is én ugyanúgy kezelem, mintha egy felnőtt lenne. Ugyanúgy bemutatkozol neki, és megnyílnak a gyerekek. Elmondják, hogy én a Petivel veszekedtem, vagy a Izével, és ezért, és akkor ugye olyan pontokat nyomkodsz nála.
Ja, meg van a Petivel veszekedős pont.
Petike veszek,
van a Sacival veszekedős pont, az máshol van.
Így van. És ilyenkor ugye olyan pontokat nyomkodsz nála, olyan pontokkal stimulálod, hogy ne legyen annyira feszült, kibeszéled magad. Végülis egy picit ilyen pszichológus is vagy valamilyen téren már nála, és ilyenkor tényleg nem szoktak annyira stresszesek lenni a gyerekek. Sokkal jobban veszik a dolgokat, az akadályokat, tényleg nem fájnak az izmai a fejlődés során.
Elhangzott egészségügyi perceinkben egyebek mellett a kötőszöveti masszázsról beszélgetett Lendvai Tíme a masszörrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán az M3-as autópálya csomópont közelében, a Tornyos-Németi felé vezető oldalon, az 1-es és 2-es kilométerek között csak egy sáv járható, aszfaltozás miatt. A 33-as kilométernél a Miskolc-Észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Novaidrány térségében támfalat javítanak, az M3-as felé vezető oldalon a 74-es és 73-as kilométerek között a külső sávot lezárták. A 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Hassányi úti felüljárót. A belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 115-ös és 116-os kilométerek között, valamint a 118-as és 119-es kilométerek között építési munka miatt mindkét irány forgalma sávelhúzással halad. Kisújszállás elkerülő szakaszán pedig a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Egerben a Vörösmarty Mihály utca és a Törvényház út kereszteződésénél vízközműépítési munkák miatt a 15-ös kilométernél Kerecsend felé a külső sávot lezárták. Eger és Szarvaskő között tart még a burkolatfelújítás. A 19-es és 27-es kilométerek között több szakaszon félpályás lezárás van érvényben. Szent Domonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. A kevés gomoly és fátyol felhő mellett ma sok napsütésre számíthatunk. Csapadék általában nem lesz. Késő estétől van esély arra, hogy az északnyugati határszélre záporos, zivataros csapadék tömb sodródjon be. A szél többnyire mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntő részt 32 és 37 fok között várható, de északkeleten pár fokkal hűvösebb marad az idő. A nagyobb városokban mért kora reggeli adatok a következők. Budapesten 21 fok van, Debrecenben 18, a Kékestetőn 12, Miskolcon 19, Szolnokon 20, Nyíregyházán 18, Egerben 19, Encsen 18, Tokajban 19, Hatvanban és Gyöngyösön 21, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyben 18, és Törökszent Miklóson, valamint Kisújszálláson 19 fokot mértek a kora reggeli adatok szerint. Orvos meteorológiai jelentésként ismertetem hallgatóinkkal, hogy számottevő fronthatással nem kell számolni. De a fronthatásokra különösen érzékenyen reagálóknál, melegfrontoknál fellépő tünetek fordulhatnak elő. A folytatásban marad a hőség, ami mindenki szervezetére nagy megterhelést ró. különösen a déli megyékben, ahol a nappali csúcsértékek a 36-37 fokot is elérhetik az előttünk álló napokban. Miközben az éjszakák is kifejezetten melegek lesznek. Fontos most az elővigyázatosság. A legmelegebb órákban lehetőleg tartózkodjunk árnyékos, hűvös helyen. Figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre. És továbbra is figyeljünk a környezetünkben élő idősekre, krónikus betegekre. Az erős hőhullám mellett sok panasz forrása a mostani időszakban a parlag fűvirágzása. Az invazív gyom pollenszórása az Alföldön és a keleti országrészben immár elérheti a magas szintet. A parlagfű allergiásoknál így egyre erőteljesebb tünetekkel jelentkezhet szénanátha. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos-meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
A tavon, de a tavon átviszem a kedvesem át a Balaton vizen, de gumimatracon, se de gumimatracon. A szakal itt a ligákon, a ligáig tollak, gólyalábon alig állok, nem emelnek tollak. Badacsonyi csoda strandon napozik a vadgalambon vízi biciklin, se de vízi biciklin.
A nap verse. Rónai György. Hat vers a korintusziakhoz. Negyedik. Mit tartozik rám a kívüllevők fölött ítélni, amikor hatalmam még ahhoz sem elég, hogy önmagamban rendet teremtsek? Ha nem ad erőt, aki magában győzte meg előbb gyöngeségünket, így tárva föl abban, ami romlandó, a romolhatatlan ígéretét. S talán a szenvedők azért szenvednek, hogy váddal tetézzék, nem hogy megosszák a más szenvedését. S gyógyíthatják-e ápolás helyett, méregként marva tovább a sebet. Ne feledd el, ahogy te máshoz itt lenn, úgy lesz hozzád is irgalmas az Isten.
Rónai György hat vers a korintusiakhoz című versének negyedik részét Blaskó Balázs mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Szabala bíboros. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk, mert ekkora gyűlölettel szemben a béke szavaira van szükségünk. Nicaragua kiutasított 7 papot, és Rómába küldte őket. Canterbury anglikán érseke békére szólít fel a brit zavargások közepette. Árpádházi Szent Piroska emlékezete. Interjú Pályi Gyulával, a Modenai Egyetem professzorával. Szabala bíboros. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk, mert ekkora gyűlölettel szemben a béke szavaira van szükségünk. A jeruzsálemi latin pátriárka Szűz Mária mennybevétele ünnepére küldött üzenetében a közel-keleti háborúról beszél, amely továbbra is döbbenetet és szenvedést okoz. A gyűlölet, a harag és a megvetés csak fokozza az erőszakot és eltávolítja a megoldások megtalálásának lehetőségét. A gyűlölet, a harag és a megvetés fokozza az erőszakot és eltávolítja a közel-keleti konfliktus megoldásának lehetőségét. Pier Battista Piccaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája szívből jövő köszönettel fordul a Szentföld keresztényeihez Nagy Boldogasszony ünnepe alkalmából, hogy kifejezze fájdalmát a szörnyű háború miatt, amely szenvedést és megdöbbenést okozott az eltelt számos hónapban. A bíboros kijelenti, egyre nehezebb elképzelni ennek a konfliktusnak a lezárását, amelynek lakosságunk életére gyakorolt hatása a valaha volt legnagyobb és legfájdalmasabb. És egyre nehezebb olyan embereket és intézményeket találni, akikkel párbeszédet lehet folytatni a jövőről és a békés kapcsolatokról. Úgy tűnik, hogy ez a jelen ennyi erőszakkal és persze haraggal is vegyítve mindenkit összetör. Piccaballa bíboros augusztus 15-ére, Szűz Mária mennybevételének ünnepére úgy tekint, mint az egyik olyan napra, amely fontosnak tűnik a konfliktus megfordítása érdekében. Ezen a napon a pátriárka arra ösztönzi a híveket, hogy mondjanak el egy imát a békéért, a mennybe felvett szűzanya közbenjárását kérve. Továbbá annak a kérésének adott hangot, hogy a plébániák, a szemlélődő és apostoli szerzetes közösségek, valamint a köztünk jelenlévő zarándokok egyesüljenek abban a közös békevágyban, amelyet a legszentebb szűzre bízunk. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk, hangzik a fohásza, a sok szó után, és miután mindent megtettünk azért, hogy segítsünk és közel legyünk mindenkihez, különösen azokhoz, akiket leginkább sújt a konfliktus. Ez a Nagy Boldogasszonyhoz intézett ima, amely szemben a túl gyakran elhangzó sok gyűlölködő szóval a megbékélés és a béke szavaiból áll, egy fénysugárt hozhat az egész világ számára. Nicaragua kiutasított 7 papot és Rómába küldte őket. Az elmúlt napok letartóztatásai után a nicaraguai kormány száműzte a 7 szerzetest és Olaszországba küldte őket. Augusztus 7-én szerdán száműztek 7 Nicaraguában fogva tartott papot és Rómába küldték őket, ahová augusztus 8-án délután érkeztek meg. A hírt a nicaraguai kormány sajtóközleményben erősítette meg, 7 nicaraguai pap hagyta el az országot Rómába utazva. A papok a Matagalpa és Esteli egyházmegyéhez tartoznak, és a fatimai szűzanyáról elnevezett szemináriumban tartották fogva őket Managuában. A nicaraguai média szerint az Esteli egyházmegye apostoli adminisztrátora Frutos Valle atya, akit július 26-án tartóztattak le, nem szerepel az országból kiutasítottak között. Ez az 5. papi csoport, amelyet eltávolítanak Nicaraguából. 2 csoportot 2022. októberében és 2023. februárjában az Egyesült Államokba, 2 másik csoportot pedig 2023. októberében és 2024. januárjában Rómába küldtek, 2 püspökkel, Rolando Álvarezzel és Isidoro Morával együtt. Augusztus 8-án csütörtökön az 5. 7 papból álló csoport érkezett Rómába. Eközben Arturo McFields Iescas, az amerikai államok szervezetének volt nicaraguai nagykövete, szerdán megerősítette, hogy a Daniel Ortega vezette kormány elrendelte Brazília nicaraguai nagykövetének a kiutasítását, mert nem vett részt július 19-én a szandinista forradalom 45. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, amelyre meghívást kapott. A brazil kormány a maga részéről csütörtökön úgy döntött, hogy a managuai hatóságok hasonló intézkedésével a kölcsönösség alapján kiutasítja a nicaraguai nagykövetet. Canterbury anglikán érseke békére szólít fel a brit zavargások közepette. Miközben folytatódnak a zavargások az Egyesült Királyságban, Justin Welby anglikán érsek támogatását fejezi ki az erőszak és az agresszió növekvő számú áldozata iránt, és békére, valamint erőszakmentes tiltakozásra szólít fel a konfliktus kedvezőbb megoldásaként. A közelmúltban Nagy-Britanniában bekövetkezett események nyomán, amelyek során az eddigi évek első felében tapasztalt legnagyobb mértékű antiszemitizmust észlelték, az Egyesült Királyság vallási vezetői továbbra is elítélik az ország szerte kialakult erőszakos muzulmán ellenes zavargásokat. Összefogtak a gyűlölet és a brutalitás ellen, mondván, hogy minden brit állampolgárnak joga van a tisztelethez és kötelessége mások tiszteletben tartása. Canterbury anglikán érseke Justin Welby kijelentette, hogy csatlakozik hozzájuk az imában, és a béke reményét közvetítette az összes érintett közösségnek, a sebesülteknek, a közrend helyreállítására törekvő rendőrségnek, valamint az istentiszteleti helyeknek, illetve a hívő és jó akaratú embereknek. Az erőszakos tiltakozás elfordítja az embereket az üttől, erősítette meg Welby anglikán érsek a BBC rádiójának adott interjújában, hangsúlyozva, hogy a békés tiltakozásoknak 10000-szer nagyobb hatása lesz, mint a büntetőjogilag erőszakos zavargásoknak az októl függetlenül. Az üzenetet azt követően tette közzé, hogy az Egyesült Királyság több régiójában a biztonsággal kapcsolatos aggodalmak folyamatosan növekszenek, mert egyre többen lázadnak fel és vonulnak ki a különböző városok utcáira, ahol tömeges erőszak és letartóztatások tapasztalhatók. Nem érzem otthonosnak, mondja egy jemeni származású fiatal diák, aki Liverpoolban született és nőtt fel, aki sok muzulmán származású brit állampolgár érzelmeit képviseli. Welby anglikán érsek, valamint az Együtt Anglia Egyházai elnevezésű szervezet többi elnöke is köszönetét fejezte ki szervezetüknek, különösen a Merseyside régióban, miután a múlt hét elején gyorsan reagáltak a Southporti támadásokra. Az angliai és walesi katolikus püspöki konferencia belföldi szociális tevékenységekkel foglalkozó hivatalos ügynöksége a közelmúltban kifejezte szolidaritását, mondván, hogy az egyház reményt és segítséget kíván nyújtani azoknak a peremre szorult közösségeknek, amelyek az erőszakos kitörések áldozataivá váltak. Árpádházi Szent Piroska emlékezete. Interjú Pályi Gyulával, a Modenai Egyetem professzorával.
Augusztus 13-án van egyik aránylag kevéssé emlegetett nagy szentünk, Árpádházi Piroska bizánci császárné halálának 890. évfordulója. Ebből az alkalomból megkértük dr. Berzevici Klárát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatóját, és Pályi Gyulát, a Modenai Egyetem professzorát, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia, a 40-ek tagját, hogy foglalják össze a császárné életével és családi körülményeivel kapcsolatos, folyamatban lévő kutatásaik eddigi eredményeit. Kettőjük közül a nyári szabadságolások miatt csak Pályi professzort értük el. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában.
Tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóid. Szent Piroska a magyar történelem egyik legnevezetesebb királyának, Szent első Lászlónak és német feleségének, Reinfelden Adelaidnek a gyermeke volt. 1088-ban született, édesanyját már 4 évesen elvesztette, édesapját pedig 7 évesen. Fiatalsága művelt nagybátyja, könyves Kálmán király környezetében és felügyelete alatt telt. Okunk van azt hinni, hogy itt alapos műveltségre tett szert. Mintegy 16 évesen elérte a középkori királylányok szokásos sorsa, egy általa személyesen nem ismert férfi, menyasszonya, majd nem sokkal később, 1104-ben a felesége lett. E kiválasztott a bizánci Komnénosz dinasztia trónörököse, majd 1118-tól harmadik császára, második Johannes, illetve magyarul János lett. De a gondviselés úgy hozta, hogy a házas felek között életre szóló jó kapcsolat alakult ki, aminek számos jeléről egykorú források is megemlékeznek. Meg az a nem mellékes körülmény, hogy összesen 8, 4 fiú és 4 lány gyermekük születéséről adnak hírt a krónikák. Mindkettőjük mozaik képe fennmaradt, ma is látható és megállapítható, hogy Johannes császár jó külsejű férfi volt, aki nyilván nem véletlenül kapta a szép ragadvány nevet, Piroska pedig kifejezetten szép arcú hölgy, egyébként Szent Piroska az Árpádház egyetlen tagja, akiről még életében készült képi ábrázolás.
Kár, hogy ezek az érdekes körülmények olyan kevéssé köztudottak hazánkban. Életük részleteiről is maradtak fenn feljegyzések?
Második Johannes császár, 400-ados uralkodása, maga a bizánci történelem. Erről bőségesen maradtak fenn feljegyzések. Úgy tűnik, hogy felesége már kezdettől nagy mértékben elkötelezett volt a jótékonyság iránt, ami ugyan tisztségéből fakadó kötelessége is volt, de a jelek arra mutatnak, hogy személyes hajlama is ebbe az irányba mutatott. A feljegyzések szerint ő volt a később világhírűvé vált Pantokrátor kolostor komplexum felépítésének fő kezdeményezője és a megvalósítás során állandó felügyelője. E komplexum a vallási rendeltetés mellett egy akkoriban jelentős méretűnek számító kórházi részleggel is rendelkezett. Szerencsére fennmaradtak e kórházi intézmény működési szabályai is, amelyek a 12. század elején olyan modern elveket és berendezkedést tükröznek, amelyeket Európa nyugatabbra eső hasonló intézményei csak jóval később és talán a Pantokrátorról fennmaradt információk hatása alatt értek el. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a modern európai egészségügy egyik fontos forrása Piroska császárné életműve a Pantokrátor Kolostor kórház volt. Piroska császárné haláláig kitartott a szegények, elesettek, betegek támogatása mellett, bár a Pantokrátor kolostor kórház felszentelését nem érte meg, de életszentségét előbb az ortodox keresztény, majd később a katolikus egyház is elismerte, és szentjei sorában tiszteli.
Ez rendkívül érdekes. Úgy tudjuk, hogy Piroska császárné családi körülményeit is aránylag jól ismeri az utókor. E téren kutatásaik milyen eredményeket hoztak?
Kutatásaink főleg a mások által eredeti dokumentumok alapján kidolgozott családi kapcsolatok rendszeresítésére szorítkoznak. Ismert, hogy Szent Piroska édesapja, Szent Első László magyar király, az Árpádok úgynevezett Mihály ágából származott, és édesanyja a lengyel Piasz dinasztiából származó hercegnő, Richeiza, illetve Riska volt. László király felesége, Reinfelden Adelaide, Reinfelden Rudolf sváb herceg, majd később német ellenkirály, és Savoya Adelaide lánya volt. A Reinfelden család rövid ideje töltött be jelentősebb pozíciókat, és rövidesen eltűnt a történelem színpadáról. Míg Savoya Adelaide az Észak-Itáliában, Dél-Kelet-Franciaországban jelentős szerepet játszó familiából származott, édesapja Oddone már őrgróf volt, míg édesanyja Szuza őrgrófjainak családjából Torino városának örökségét hozta magával. Megjegyzendő, hogy Torino egészen 1946. június 18-áig az olasz köztársaság megalakulásáig, legalábbis formálisan, a Savoya család fennhatósága alatt maradt. Komnénos Árpád házaspár 8 gyermeke közül 2 fiú viselte a bizánci császári méltóságot, közülük első Manuel 37 éves uralmát 1143-tól 1180-ig a császárság egyik fénykorának tekintik. Manuel alapkoncepciója a régi római birodalom egységének helyreállítása volt, és uralma a keleti császárság egyik fénykora volt, bár végső céljának elérése nem adatott meg neki. Működésének egyik magyarokat igencsak érdeklő momentuma volt, hogy fiúgyermeke nem lévén, második házasságának második évében örökbe fogadta rokonát, anyai nagyapja, Szent László, testvérének ükunokáját, Béla herceget, aki körülbelül 10 éves korában, mint a bizánci császárság trónörököse, került Bizáncba, ahol rangjának megfelelő kiváló nevelésben részesült, és a birodalom működési mechanizmusának minden részletével megismerkedhetett. E kapcsolat egyik jellegzetes példája, hogy a 16 éves Béla herceg és Manuel császár egy alkalommal együttesen elnököltek az akkor már Rómától elszakadt bizánci keresztény egyház zsinatán. Néhány év múlva a sors, a gondviselés úgy hozta, hogy Manuel császárnak fia született, aki később IV. Alexios néven utódja is lett. Ekkor Béla trónörökös, körülbelül 19-20 évesen, nagy államférfiúi bölcsességet tanúsítva lemondott minden tisztségéről, és hazaköltözött Magyarországra, ahol nem sokkal később bátyja, harmadik István halála után harmadik Béla néven király lett, és 26 éves uralma az Árpádkor egyik legfényesebb fejezetének bizonyult. Végezetül érdemes megemlíteni, hogy Piroska és második Johannes 8 gyermeke közül többnek a leszármazottai ízről ízre kimutathatók, közöttük találjuk például Beatrix királynét, Hunyadi Mihátyás feleségét, vagy rokonát, Marciano Alojzia, nápolyi hercegnőt, aki egy magyar-horvát főúr, Frangipán Bernát felesége lett. Míg Beatrix királynének nem volt gyermeke, a Frangepán Marciano házaspárnak számos gyermeke érte meg a felnőttkort, és ezek főként magyar családokkal házasodtak. E családok közül többnek ma is élnek férfiági utódai, mint Perényi, Tahi, Sibrik, Dezsőfi, Szircsics, Batyányi, Draskovics, Nyitraszerdahelyi, Szerdahelyi és mások. A leányági leszármazottak száma pedig több ezret tesz ki. Magyarországon és szerte a világban.
Köszönjük szépen ezt a roppant érdekes beszámolót.
Munkatársam nevében is köszönöm a lehetőséget és a figyelmet.
Pályi Gyulával, a Modenai Egyetem professzorával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallott szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. A lelked harca elnyom minden mást. Nem hallod a hívó suttogást. Bensődben nem felel, hiába vársz, mibe hull a hívó suttogás. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, vagy a város zaját, nincs messzeség. Reát talál. Csendben jő az Úr egy éjszakán.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Máté evangéliumában három olyan jelenetet találunk, amikor Jézus a ráváró szenvedéseket jövendöli meg, és haláláról beszél. Érdemes odafigyelnünk a tanítványok ezekre adott reakcióira. Az első jövendüléskor Péter apostol határozottan tiltakozik: Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. A második ilyen rövid beszédet a mai evangéliumban olvassuk. Az emberfiát az emberek kezébe fogják adni, megölik őt, de harmadnapra feltámad. Bár itt Jézus a feltámadást is megemlíti, mégis szomorúság tölti el tanítványait szavai hallatán. A szenvedések harmadik jövendőlését követően a tanítványok arról kezdenek egymás közt tanakodni, hogy ki a nagyobb közülük, amely beszédtéma azt jelzi, hogy nem igazán értették meg mesterük szavainak jelentését és jelentőségét. Az apostolok tehát nem értik, hogy miként egyeztethető össze a szenvedés és a halál azzal a messiási képpel, ami az ő elképzeléseikben élt. Ők dicsőséggel eljövő és hatalommal uralkodó messiást vártak, akinek országában ők is jelentős szerepet kaphatnak. A szenvedés gondolatával való megbarátkozás és a halál elfogadása hosszas folyamat esetükben, miként nekünk is időre van szükségünk ehhez, akár másokra, szeretteinkre vonatkozóan gondolunk erre, akár saját sorsunkkal kapcsolatban.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szent Misében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Vagyuram énekeskönyv 222-es számú énekének éneklésével kezdjük a Szent Misét, amely így kezdődik: Futva jöttem elibéd, szentélyedbe, Isten. Majd a 121-es számú ének következik Mindeneknek szemei kezdősorral, és befejezzük a mai Szent Misét a 104-es számú ének éneklésével, amely így kezdődik: Kiben élünk, mozgunk, s vagyunk. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Fagyuram énekeskönyv, vagy úgy is mondhatnám más néven, hogy a Hozsanna 222-es, 121-es és 104-es számú énekeit énekeljük a mai Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.